művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, Veszprémi Judit, a Free SFE ügyvezető igazgatója, a művészbejáró vendége, ami azt jelenti, hogy ugye tudják, hát nemrég jött a hír, hogy akkor ők megkapták ezt a Szabolcs utcai ötemeletes, azt nem mondom, hogy kacsalában forgót, de hogy lesz ott nekik egy helyük, és az azt jelenti, hogy a független színházak egy részének is lesz ott helye, főleg erről fogunk dumálni. Utána jön a kritikai rovatom, beszélek arról, hogy Molnár Piros 80 éves lett, és aztán beszélek, majd meglátjuk, mi fér bele, persze, Jégvarázs, Madách Színház, hú, de sokan várták, nagyszabású musical, és aztán két koncertről, hogy komoly zenéről is legyen szó, az Operaház nyitó, évadnyitó koncertjéről, Rajna Martin vezényelt egyébként egészen remekül, és hát a londoni szimfonikusok pedig a MIPA-ba jártak, és ha marad idő, akkor még egy musical a Srekka József Attila Színházban. Na, gondolom, reméltétek, hogy megkapjátok ezt végül is Free SFE háznak, vagy minek fogják. Ugye Freedom. Kezdetben erről azt mondták, hogy ez a Pesti Jurányi.
Igen, ezt így emlegette a főváros, hogy a Pesti Jurányi, de tulajdonképpen azért, mert hogy a függetleneket fogadja ez is be. Aha. De valójában nekünk sose volt ez egy ilyen, hogy a Jurányi kapná, vagy mi a Jurányival bármi konkurencia. Ez egyébként a kommentelőknél is látom, hogy ilyen zavart okozott ez a Pesti Jurányi kifejezés. Freedom lesz a helynek a neve.
Freedom.
Mint szabadság, mint free, mint dóm, mint ház. Tehát valójában a szabadság háza, Freedom.
És tudtok tényleg szabadok lenni? Hát miközben be kell szedni innen-onnan támogatást, az nem egy nagy szabadság bizony. Szerintem.
Hát igen, de tudod azért, szóval mi már 4,5 éve, majdnem 5 éve létezünk, azért amióta eljöttünk az egyetemről, ez 2020-ban volt.
Aha.
És azóta létezik a Free SFE, és azt hiszem, hogy eddig még anyagi okok miatt, vagy dolgok miatt nem kötöttünk olyan kompromisszumot, amire azt mondhatnánk, hogy nem vagyunk szabadok.
Miért kötöttetek?
Például vannak olyanok, és ez nagyon fájdalmas, amikor nem tud egy képzésünk elindulni, ami szakmailag csodálatos képzés lenne. Azt mondjuk, hogy minden készen van hozzá, a tanárok, a tanári gárda olyan, akiről azt gondolod, hogy a legjobb, és nem jelentkeznek elegen. És mínusszal nem tud elindulni a képzés.
Szerinted miért? Vannak, akik félnek jelentkezni hozzátok? Mert az világos, igen, hogy nyilván vannak, akik félnek támogatni titeket, tehát, hogy lelkük szerint akár még igen is, de ajjaj, baj lesz abból.
Erről tudnék mesélni neked.
Hát mesélj.
Igen. Szóval most nyáron én nagyon sok cégvezetőt kerestem meg. Van egy mentális programunk, amiről majd szeretnék egy kicsit beszélni, ha lehet.
Oké, okay, oké. Okay.
Amit nagyon fontosnak érzek, és ahhoz próbáltam támogatókat keresni. És hát figyelj, 10-ből 10, tehát nem mondhatom azt, hogy volt olyan, aki nem. Azt mondta, hogy várjuk meg a választásokat. Valójában nagyon szeretne minket támogatni, de addig nem mer, amíg nem történik itt változás. És akkor én mindig azt mondom nekik, hogy de hát nem írjuk ki, nem kell írni a nevet, senki nem fogja tudni, utald át valami más módon, nem tudom, van egy csomó olyan terület, ahova át lehet utalni, úgyhogy nem látszódik, hogy ő utalta azt. És mindenki azt mondja, hogy figyelj, mindenről mindenki tud, nem, addig nem mer. És az is van, hogy mondjuk a másik oldalnak az emberei akkor már nem jönnek hozzá. Elhagyják azok az üzletfelek, mert mindenki fél, van mindenkiben egy ilyen tartás. Szóval mindenki a választásokat várja, van egy ilyen kivárás támogatási alapon, nem az átlagembernél, tehát az átlagember az egy másik kategória, de a cégeknél abszolút van.
Neki 1000 forintok, vagy 10 ezer?
Igen, és figyelj, ez nagyon megható, tényleg. Tehát van olyan, aki 1000 forintot utal, van olyan, aki 2000-et, van, aki 3-at, tehát nagyjából ezek a mi utalásaink, és nagyon sokan, tehát minket most a nyáron ezek a pici apró utalások volt az, ami megmentett. És ez, figyelj, mert ez olyan megható, tehát én nagyon sokszor kommunikálom azt, vagy írjuk is posztokba, hogy minden 1000 forintot köszönünk, de tényleg. Tehát én pontosan tudom,
ahogy egyébként mi is, nálunk is pontgyűjtőhét van.
Igen, és figyelj, én pontosan tudom, hogy van, akinek az a 3000 forint az olyan, mint amikor egy cégvezető ad 3 milliót, mert az ő költségvetéséből abba a hónapba az pontot hiányozni fog.
Szerinted miért támogatnak titeket?
Ugye, szerintem azért, mert egyrészt mi vagyunk az a csapat, aki bebizonyította azt, hogy lehet ezzel a rendszerrel szembe menni. Lehet azt mondani, hogy mi ezt így nem fogadjuk el. És valahogy küzdünk, és megpróbálunk életbe maradni. És azt látod, hogy 5 éve azért csak életbe maradunk. Ezt mondjuk lekopogom.
Miközben azért te mondtad azt, hogy akár naponta bizonytalanodtak el, hogy lehet-e ezt még, lehet-e ezt még, és húztok 19-re új lapot.
Igen, és most ezzel a házzal abszolút.
Igen.
De hogy már alapvetően a létezésünkkel. Ugye azért én a kezdetektől itt vagyok a Free SFB-be.
Ugye várjál, hogy mindenki tudja, hogy te ugye a színművészetén voltál kommunikációs vezető.
Igen.
Tehát, hogy te tulajdonképpen így belecsöppentél ebbe a dologba, meg a sztrájkba, meg mindenbe, és aztán hát akik jöttek el, azokkal jöttél el, és tulajdonképpen igen, intézed az ügyeiket.
Igen, és ráadásul én úgy lettem az SFN, akkor kommunikációs vezető, ezt nem tudom, te tudod, de én előtte 9 évig az Örkény Színházban voltam,
hát,
mi onnan ismerjük ugye
egymást.
Persze, igen.
Meg meghívókat.
Igen. És én az Örkényből azért jöttem el, mert azt éreztem, hogy én egy ilyen nyugodt helyre vágyom. Tehát, hogy egyszerűen nekem most már nyugalom kell az életembe, szeretnék a családommal foglalkozni, szabad estéket szeretnék, nem akarok ügyeletbe ott ülni a színházba. Elmentem az SFR-re, október 1-én indult az én szerződésem, és november 12-én kitört a Gotthár botrány, és onnantól én semmi más nem csináltam, mint válságkezeltem.
Tehát
és aztán
ez
jött
az
a modellváltás.
Dalad.
Igen. Uh-huh. És aztán jött az egész modellváltás, és az egész egyetemfoglalás. És aztán én nekem ott az evidens volt, én akkor ott sztrájkbizottsági tag voltam, tehát én az elsők között álltam ebbe bele, abba a helyzetbe, ami ott történt, tehát nem volt kérdés, hogy maradok-e. Egyébként én azok között voltam, akinek felajánlották, hogy maradhat, meglepő módon. Én azt gondolom, hogy azért egyébként, mert jó lett volna felmutatni azt, hogy a sztrájkbizottság vezetője az tessék, itt marad nálunk. Szóval én azt gondolom, hogy ezért...
Lehet-e meg fizuemelés is lett volna?
Abszolút, abszolút. Nagyon jó fizetést ajánlottak, igen. De hát nem lehetett ott maradni, szóval, hogy ez a helyzet, ez akkor nem az volt. És akkor mi úgy kezdtük el a Free SFR-t, hogy abban ingyen dolgoztunk 1/2 évig.
Valójában mindenki ingyen tanított.
Mindenki
is,
ingyen tanított, és a munkatársak is ingyen dolgoztak. És aztán a következő lépcsőfok az volt, amíg már egy fejlődés volt, hogy a munkatársak már kaptak fizetést. Nem sokat, nagyon keveset, de már kaptak fizetést. De a tanárok még végig ingyen dolgoztak. Az osztályát mindenki, aki elhozta az SFR-ről, azt ugye ingyen tanította, és úgy is vitte végig a diplomáig.
Nincs olyan félelem a most jelentkezőkben, mert hát aki eljött, az nyilván számolt mindennel. Hogy majd, hát ez egy bélyeg lesz esetleg, hogy ő itt végzett, bár tudom, hogy van olyan is, hogy akár az egyik színészosztály mögött már ott áll 15 színház, hogy mehetnek oda gyakorlatra, meg hát nyilván alakulhat a politika is máshogy, és
abszolút,
akkor nem biztos, hogy ez lesz a bélyeg.
Meg figyelj, ez lehet egy pozitív bélyeg is. Tehát ha arra gondolsz, egyrészt a szakmaiság szerintem megkérdőjelezhetetlen. Tehát mondjuk az a színészosztályunk, ami most indult, és tényleg ezekkel a mentorszínházakkal, amiről beszélsz, azzal a szakmai stábbal, szóval ez lehet tulajdonképpen egy pozitív bélyeg is, ha onnan nézzük. Másrészt tényleg nem tudjuk,
de
hogy mit fog hozni.
De ideig nem volt negatív, tehát el tudtak helyezkedni. Ugye, ha jól olvastam, akkor ti már valami 300 embernek adtatok diplomát a kezébe, tehát hogy tulajdonképpen rajtatok keresztül,
igen,
külföldön ugyan, de hát a ti szervezésetekben.
Hát mindenki, aki eljött az SFR-ről akkor, azok az osztályok, azok a diákok, azok most már mind diplomát kaptak, doktori iskolások vannak még, akik nem, de egyébként az osztályok, meg a nappali képzésben résztvevők, ők mind diplomát kaptak. El tudtak helyezkedni. Figyelj, nagyon sokan vannak itt színházaknál, egy csomó olyan ember van, akiről nem is tudják szerintem, hogy a Free SFR-n végzett, de alapvetően a tévések is el tudtak helyezkedni, a filmesek is. A filmeseknél ugye ráadásul ez egy nagyon nyitott, univerzális dolog, mindenki utazgat, külföldön dolgozik, nem tudom, szóval, hogy én nem gondolom, hogy azok, akik a Free SFR-n végeztek, azoknak bármilyen bélyeg lett volna, vagy nincs arról tapasztalatunk, nincs tudásunk. De tudod, nálunk olyanok is végeztek, mint a Cseri Hanna, például nálunk végzett. Nem hiszem, hogy bármikor bárki megbélyegezte volna, hogy a Free SFR-n végzett, vagy a Lil Frak, aki most híres rapper, tehát ő is Free SFR-s. Olasz Renátó, akinek most lesz bemutatója egyébként Free SFR-s támogatásból. és azt a filmet, ezt a Free SFE fizette. Szóval, hogy nem hiszem, de Gáhid is erre most az Örkénybe rendez, és most az a baj, hogy most elkezdtem így neveket sorolni, és akit kihagyok, annak rossz, de nem, szóval többen vannak, akik...
De ez egyébként hogy ment, amikor ugye nyilván kellett külföldi partner egyetemeket találni, hogy ez hogy ment, hogy ti hirtelen elkezdtetek telefonálni mondjuk Salzburgba, hogy bocsi, lenne itt, és kit, és te hívtad, és ki hívta, és nem. Kit hívtatok, és hogy ment ez?
Ja, én erről az egészről először akkor hallottam, amikor egy ilyen fórumon, ugyanálunk voltak ezek a legendás fórumok, amikor tényleg ott volt 200 ember, és beszéltünk meg együtt dolgokat. Akkor Bagosi László dobta ezt be. Ez a Laci ötlete volt alapvetően.
Most még arról beszélünk, ugye, amikor a sztrájk volt.
Amikor amikor még az egész helyzet volt.
És ezt hívtátok? Bázisdemokrácia.
Bázisdemokrácia.
Az mit jelent, hogy összegyűlik, aki uh-huh. csak tag, és ott egy kupacban mindenki bekiabál, és mondja magáért.
Nem bekiabál, moderátorok voltak, tehát hogy ez egy moderátorokkal ment, plusz voltak kézjelek, amivel lehetett kifejezni mondjuk a tetszésedet, a nem tetszésedet, és hát volt olyan 9-10 órán keresztül beszéltünk meg egyes kérdéseket, igen, hogy döntsünk abban, mindenki elmondhatta a véleményét, végighallgattuk, iszonyú nehéz egyébként ennyi embernek nyilván döntést hozni, és a végén a döntés az általában azért pont az a kompromisszumos döntés, ami tudod, senkinek nem tetszik, de nem, hát a végig már a diákok, amikor az egyetem foglalás volt, akkor
de
már így döntöttek.
De a végén akkor nem szavazásos
de
döntés
szavazás
volt.
Van.
Szavazás?
A végén szavazás van, igen.
Ez az előbb azt mondtad, hogy ilyen kompromisszumos, hogy...
Hát, mert valami olyan kompromisszumra egy csomószor kihoztuk, amit mondjuk mindenki meg tudott szavazni, vagy többen el tudták fogadni. Nyilván, amikor tudod, nagyon szélsőség az igen és a nem között, azért kell valami. Hogy ki tudjuk hozni, de volt olyan is, amikor a szélsőségbe maradtunk,
na,
aki többet szavazott.
Hogy a Bagosi felvetette.
Igen, a Bagosi felvetette.
Akkor lehetne külföldön diplomázni.
Igen.
És akkor ki
kezdett
telefonál.
És akkor először még emlékszem, hogy így, ez mi van? Tehát, hogy miről beszél a Laci? És aztán ezt a Bagosi Laci, az Upor Laci és a Csató
akik
Kata
intézték. Pontosan rektornak is pályáztak.
Pontosan, igen.
Férfi.
Igen. Ők intézték, de például a filmeseinknek két filmes hallgató, a Ladányi Jancsó Jákob meg a Füzes Dani telefonálgatott, és próbált egyetemet találni. Szóval valójában az volt, hogy megvolt ez az elképzelés, és akkor mindenki elkezdett telefonálgatni, meg ismerőst hívni, meg hogy lehetne ezt. A dokumentumfilmeseink például Pozsonyba szereztek, én úgy emlékszem, hogy ők is maguknak szerezték a helyet, tehát felhívták a Pozsonyi Egyetemet. Szóval, hogy ott diákok
és
is bekapcsolódtak
ebbe. Magyarázni, hogy mi van itt?
Igen, tehát, hogy... igen, látod, sikerült.
Jó, és nyilván volt egy rakat visszautasítás, tehát gondolom,
persze,
volt koppanás
persze,
is, nem?
Persze, de hát figyelj, ez mindig így van, tehát, hogy amikor bármilyen ügyben megkeresel valakit, akkor 50 embert meg kell keresned, hogy aztán egy sikerüljön, de azt az 50-et, azt nem kudarcként kell felfogni, hanem őket meg kell keresni.
Te is üzöd ezt a mesterséget?
Én abszolút,
mindenféle ügyben, például.
Igen. Hát ahhoz, hogy a Free SFE egyáltalán létezni tudjon. Tehát azért, tudod itt... Hát egyébként az elmúlt 5 évben mi nagyon sok épületet néztünk meg, kerestünk helyet, tehát mi végigkerestük a helyünket. Nekünk ugye nagyon nagy segítség volt, hogy a CEU befogadott minket, amikor eljöttünk, és nekünk az irodánk, meg tantermeink ott vannak a CEU Nádor utcai épületébe. Azt hiszem, hogy már biztosan nem léteznénk, ha a CEU nem fogadott volna be minket, tehát örökké hálásak kell, hogy legyünk nekik, és vagyunk is. És nekünk ott nagyon jó dolgunk volt. Tehát nagyon rendesek voltak velünk, nagyon szerettek minket. Még most is ott vagyunk, tehát én most onnan jövök éppen. És akkor december 20-án fogunk onnan elköltözni, és költözünk
tehát
át ebbe
az új
házba. De hogy mi végigkerestük a saját helyünket. Miért?
Ne, hát a miért, az miért, de hát így is úgy, azért azt úgy tudom, hogy itt is, ott is volt képzés, tehát hogy elég szétszorva voltatok, hogy nektek ez a ház azért is jó, mert akkor most ezt
most
lehet
végre egybe
hozni.
Igen.
A társaságot. Na, mi van ebben a házban, és mit várhatunk? Ugye ez 5 emelet, ezt mint mondtam, ezek tantermek, vagy mik ezek?
Ez
és úgy tudom, hogy a legtetején van talán a színházterem.
Lesz.
Vagy
még
lesz.
Most nincs. Most egy üres padlás van ott. Igen, ez
hát ötemelet. Hát az Audrey színpadnak is pontosan. Volt a legendás padlása, a stúdió előadások igen. Mind ott mentek.
Igen, abszolút. Ez a 13. kerületben van, Szabolcs utca 27, és ez régen egy divat és modelliskola volt.
Aha.
Ezért mondjuk nincsen tornaterme, amit például színházzal alakíthatnánk ki, tehát hogy ez például egy negatívuma, mert hogy ez egy ilyen gyakorlóhely volt. És akkor a földszinten van egy 400 négyzetméteres terület, amiből mi közösségi helyet akarunk csinálni. A szószoros értelmében ott lesz a büfé, lesz ott egy kis színpad, ahol koncertek, monodrámák, ilyesmik lehetnek, ez egy ilyen mobil színpad lesz, és egyébként pedig kanapék, fotelok, és nagyon szeretnénk, hogyha ott az emberek üldögélnének, ez lesz az a hely, ahol senki nem fog kidobni, ha oda jössz egy megbeszélésre valakivel, nyugodtan beszéljetek meg, nem kell fogyasztani se semmit, senki nem fog kidobni, ha egész nap beülsz oda a laptopoddal dolgozni, tehát valójában mi tényleg egy ilyen, tehát ezt a közösséget ezt nem ilyen blöffként használjuk, hanem tényleg egy ilyen teret nyitva? Szeretnénk. Sokáig.
Este 10-kor hát ilyen... se fog kidobni senki.
Nem, biztos, hogy legalább hajnali 2-ig nyitva van.
Helyes.
Úgyhogy nem. És hát reggel nyitunk, igen. De ott folyamatosan programok is lesznek. Tehát lesznek beszélgetések, filmvetítések. Ott úgy alakítjuk ki azt a teret. És az a szerencsénk, hogy találkoztunk, hát két szentőrült el már mindenképpen. És az, aki ezt a büfét kialakítja, ő saját pénzen alakítja ezt ki. Tehát ő befektet ebbe.
A két szentőrült az a büfés, érted
alatta? Az egyik a büfés, a másik pedig az, aki a színházi térbe segít nekünk.
Melegkaja is lesz?
Hát ilyen pizza, hamburger, ilyesmik, igen, abszolút. Uh-huh. Tehát, hogy ez az egyszerűsített melegkaja lesz. Uh-huh. Igen.
Na, akkor ez lesz.
Ez lesz a földszintem. Az első emeleten van a Kimi, ez a Keleti István Művészeti Gimnázium. Ők ott is maradnak, és mi ennek nagyon örültünk is. Úgy lehetett megpályázni a helyet egyébként,
ja, hogy
nekik
ott
kell maradniuk. Igen, ők egy éve ott vannak.
Uh-huh.
És mi nagyon örültünk annak, hogy ők ott vannak, mert valójában ugyanazt csináljuk, tehát hogy abszolút szakmailag mi teljesen uh-huh. együtt tudunk működni. És a második, harmadik, negyedik emeleten tantermek vannak. Viszonylag jó állapotban vannak, tehát nem kell ablakot cserélni, festeni kell nyilván, de az ember fest alapvetően is. És oda székek, meg asztalok kellene.
Kézzel?
Igen, persze.
Tehát ezt fogjátok ti
csinálni?
Igen,
nincs ilyen, hogy kivitelező, meg nem tudom, persze. Ezt mindent mi csinálunk. Igen.
Az egyébként ez a mi, bocsánat, hogy megszakítom itt a ház leírását, az mit jelent, az hány ember? Hányan vagytok ti állásban?
Heten vagyunk összesen állásban. Mm-hmm. Eddig öten voltunk, most vettünk fel két embert, szóval aha. Ez már egy előrelépés. Heten vagyunk állásban.
És mindenki más, aki tanít, ez az külsős.
Ők külsősök, aha. Igen. A tanárok azok most olyan 100-150 ember körülbelül, és van 200 diákunk.
Aha.
Most már elkezdődött ugye az oktatás. Tehát olyan, hát körülbelül olyan 350-en vagyunk most, akik ott vannak helyileg a CEUM, meg akik éppen, hogy mondjam, szerződésben vannak.
Uh-huh.
De hát ugye mi ennél sokkal többen vagyunk, mert hogy vannak a végzőseink, akik visszajárnak próbálni, tehát most éppen most ott a CEUM a próbatermünkben már végzett hallgatóink próbálnak. Vannak olyanok, akik, hát ugye nálunk ez az alumni rész, ez abszolút egy ilyen működő dolog, tehát hogy ők jönnek vissza, próbálnak, itt vannak. Vannak a közösségi színházasaink, akik csinálnak fórumszínházat, vitaszínházat, programokat, és hát már ők is végeztek, de velünk vannak, meg az ő tanáraik is. Szóval mi azért többen vagyunk, mint 350, legalább azért egy ilyen 500 főt mondjuk be lehet azt mondani, hogy ők FreeSF-ések.
Mhm. Na, menjünk tovább.
Igen.
Első, akkor...
Igen. Lesznek szakmai partnereink a második emeleten, akiket befogadunk. Lipka Péter és Gábor Júli fognak csinálni egy ilyen kontakttánc stúdiót ott. Jön a Magyar Dráma Pedagógiai Társaság, ők is velünk lesznek. Tárgyalunk a Civil Rádióval, ott még nem tudom azt mondani, hogy biztosan ott lesz, de tárgyalunk velük is. Szóval, hogy ott ki fogunk alakítani egy olyan területet, ahol ilyen szakmai partnerek ott vannak. Uh-huh. És jön például egy olyan szervezet, velük ma beszéltünk, akik ilyen válságmenedzsmenttel, meg üzleti tanácsadással foglalkoznak, és teljesen beleszerettek a FreeSF-be, és ki akarják ezt bővíteni civil szervezetek szakmai tanácsadásába. És akkor ők például segítenék ennek a gazdasági részét. és azért, mert ott vannak, akkor ők ebbe segítenek az ott levő csapatoknak. Szóval ezek például nagyon nagy segítségek. Szóval ez hát a függetleneknek a legfontosabb.
Ilyen képzésetek, hogy a tanuljon meg pályázatot írni, meg gazdálkodni a szerencsétlen ifjú művész, mert megtanulta a szakmát, azt eladni nem bírja magát.
Pontosan. Figyelj, ez a legfontosabb. Én most a színész osztálynál is én fogom vinni azt a blokkot, ami erről szól, hogy nagyon fontos, hogy a színésznek eléraknak egy szerződést, és el tudja olvasni, hogy mi van benne. Mi az a kötelezettség, amit vállalt. Tudja, hogy mi az, hogy nettó, hogy bruttó, ki tudjon állítani egy számlát, meg tudjon írni egy pályázaton, tudjon kommunikálni a közösségi médiával és az újságírókkal. Tehát tudja azt, hogy egy cikket hogy kell kijavítani, mi az, ami neki a joga, mi az, ami nem a joga, vagy mi az, amit nem lehet csinálni. Szóval szerintem ez nagyon fontos. És a függetleneknek is, tehát mi erről sokat beszélünk, hogy nem feltétlenül az a segítség, hogy odaadsz, nem tudom, 3 millió forintot, hogy ingyen dolgozva mindenki csináljon egy előadást. Lehet, hogy ez a segítség, hogyha megtanulod, vagy megtanítod őt arra, hogy hogy kell az életben működni, és hogy kell gazdaságilag működni. Szerintem abszolút vége van annak a világnak, és áltatjuk magunkat, ha azt gondoljuk, hogy nem. Amikor az van, hogy az állam támogat, és abból fogunk megélni. Szerintem, aki így gondolkodik a függetlenek közül, és mondjuk a támogatási pénzt várja minden évben, és csak annyi a bevétele, és azt osztja be, azok biztos, hogy meg fognak szűnni. Mert nem e felé megy a világ. És ez teljesen mindegy, hogy melyik kormány van hatalmon, ez nem fog így tudni működni.
Hát te valahogy úgy fogalmaztál egy interjúban, hogy igen, hogy az a világ elmúlt, amikor államat pénzt, és nem kér érte cserébe semmit.
Pontosan. Hát itt kanyarodunk vissza az első kérdésedhez, mit adtok érte, igen. Tehát az embernek a szabadsága meddig tart?
És, hát igen, egyébként a függetleneket fontos. Szokták is ezzel támogatni, hogy úgy vagytok függetlenek, hogy tartjátok a markotokat, de közben meg mégiscsak hát a független színházak a egész színházi élet kovászai, tehát én meg azt gondolom, hogy az államnak kutya kötelessége lenne.
Egyébként szerintem is, tehát ez egy másik dolog. Őket tehát támogatni. Az államnak muszáj a függetleneket támogatni. Ráadásul meg is ígérték, tehát hogy azért, amikor elvonták a TAO-t, akkor azért az összes kormányzat is mindenki mindig arról beszélt, hogy ennek lesz majd egy kiegészítője, és majd ugyanazt a pénzt meg fogják kapni a függetlenek, egyáltalán nem. Tehát én nem arról beszélek, hogy ez egy jó helyzet, hogy így alakult, hanem arról beszélek, hogy egyszerűen muszáj megtanulni a helyzethez alkalmazkodni, vagy ezeket a készségeket megtanulni. De az, hogy a függetleneket támogatni kéne az államnak, abban én biztos vagyok. Persze. Igen. Tehát ez nem kérdés. És azt gondolom, hogy nem kell várni érte cserébe semmit. Igen. Tehát az, amikor azt mondja a kormányzat, hogy támogatjuk a színházakat, és akkor akit mi támogatunk, az úgy táncol, ahogy mi fütyülünk, ez egy iszonyatosan téves elképzelés. Nem.
Igen, hát és ugye van az az ideológia is, hogy miért támogassuk azt, aki ellenünk beszél.
Hát azért, mert közszolgáltatást végez. Például azért. És azért, mert ők nem a saját pénzüket adják oda, hanem a mi pénzünket, az adófizetők pénzét. Például azért. Azért, mert a kultúrának sokszínűnek kellene lennie, nem csak egy oldalt bemutatni. Ugye én tőlem sokszor szokták ezt kérdezni, és tőlünk mindannyiunktól, hogy mi is a gond valójában az SZFE-vel, hogy nekünk mi bajunk van ezzel most, hogy ez egy ilyen személyes sérelmünk továbbra is, vagy ilyesmi. Nem, egyáltalán nem erről van szó. Én azt gondolom, hogy az SZFE-nél nem is az a kérdés, amiről mindig mindenki beszél, hogy szakmailag olyan emberek vannak-e most ott, akiknek valóban ott kéne lenni. Mert ki vagyok én, hogy ezt megítéljem? Nem vagyok ott az órákon, fogalmam nincs. Én elképzelhetőnek tartom, hogy vannak ott, és azt gondolom, hogy biztosan, hogy vannak ott olyanok, akik szakmailag rendben vannak. Szerintem az a probléma az SZFE-vel, és ezzel az egész üggyel, és azzal az egész kultúrával, meg társadalommal, amiben most éppen vagyunk, hogy megtanít arra, hogy lojálisnak kell lenned, és semmi más nem lehetsz, csak lojális. Megtanít arra, hogy ne tegyél fel kérdéseket, ne gondolkodj a körülötted levő világról. Most Gábor, milyen művész az, aki nem gondolkodik a körülötted levő világról, nem reflektál arra, aki nem lázad, aki nem tesz fel kérdéseket, aki mindent úgy csinál, ahogy azt csinálni kell, az nem művész. Shakespeare, Molière, nem tudom, az avantgárd, minden mozgalom, amióta világ a világ, a művészember az megkérdőjelezi a körülötte levő társadalmat. És nem hajtja le a fejét, mert nem lehet. Ez az, amit most megtanulunk éppen társadalmilag, hogy hogy legyünk csöndbe, hogy fogjuk be a szánkat, hogy alakítsuk úgy a dolgokat, hogy azért hát, ha jó lesz az majd. Tehát ez a magyar módi, ez a kicsit alakítunk rajta, és akkor majd az nem úgy lesz. Ez rettenetes szerintem. És ez a legnagyobb probléma, ami most éppen zajlik.
Hát és ti ezzel nem mentek végül
is. Abszolút, igen. Én mindig azt mondom a tanítványaimnak is, én ugye viszek egy kommunikációs osztályt általában, nekik is mindig azt mondom, hogy figyelj, ne érts velem egyet, könyörgöm. Tehát, hogy hallgass meg, amit én mondok, hallgass meg, amit a másik tanár mond, és találd meg a saját véleményedet és gondolatodat. És vitatkozzunk, ne érts velem egyet, nem azt akarom. És azt akarom, hogy nézzék, hogy mi zajlik körülöttük, és mi rendszeresen beszélünk egyébként, és ez a színész hallgatóknál is van, és mindenkinél, hogy mi az, ami körülöttünk történik, mert neki arra kell reflektálnia, és ki kell alakítania a saját véleményét, és a saját gondolatait.
Na, szánkázzunk végig gyorsan. Igen, a házon azért még.
Igen, mert hogy az ötödik emelet, az egy nagyon izgalmas dolog, most ott egy padlástér van, ott ki fogunk alakítani egy színházi teret. Na és itt jön be a másik szentőrült. Körülbelül olyan 100-150 fő befogadására lesz alkalmas. Ez egy mobil színházi térlász, tehát nyilván a színpad méretétől függően fognak beférni a nézők, de olyan is lehet, aki középen játszik és tizen ülik körbe, tehát hogy itt azért sok mindent lehet csinálni, a függetleneknél azért nem a klasszikus módon szoktuk használni a teret. És találtunk egy olyan hát fiatal céget, akik a legmodernebb színpadi technikát fogják oda nekünk beépíteni, nagyon kevés pénzért. Ezt el is mondom, mert transzparáns, 35 millió forint az, amit nekünk ki kell fizetni, és részletekbe fizetünk, de oda körülbelül egy olyan 100 milliós tétel fog bekerülni. Tehát ez lesz, én azt gondolom, hogy nem Budapest, hanem Magyarország legprofibb független színházi játszóhelye technikába, hang- és fénytechnikába is.
Ezt az épületet ti kvázi megkaptátok, vagy azért fizettek bérleti díjat?
Fizetünk, minden hónapban.
És ez azt jelenti, hogy bárki független oda megy, ő is perkálhat.
Muszáj, igen. Nyilván, figyelj, úgy fogjuk kitalálni ezt, vagy az elképzelésünk.
Tehát nincs csekkolicsi, hogy azt mondod, hogy hú, neked tetszik egy független társulat, legyen itt nektek helyetek,
de
próbálhattok. Ilyen is lesz?
Igen, most például a színháznak a főszerkesztőségét tudod, átvették öten fiatalok, és akkor nekik például felajánlottuk, hogy adunk nekik egy szerkesztőségi szobát, és nem kell fizetniük. Igen, lesz ilyen. Tehát az az elképzelés, hogy a színházi térbe is, aki tud, és mondjuk olyan, aztól elkérjük a bérleti díjat, a fiatalok és a pályakezdők viszont jegybevételért fognak ott játszani, vagy jegybevételet részéért.
Azt tudom, hogy ugye arról volt szó, hogy a kolibris, a volt kolibrisek, akik ugye együtt akarnak maradni, vártig, mennek oda hozzátok, de hogy már lemondtak a dologról, én úgy tudom.
Én is, igen.
Mert hogy hát egy saját helyet szeretnének, igen. Egy teljesen sajátot.
Igen. Igen. De sokan vannak azért a függetleneknél, meg a fiataloknál. Ugye nálunk azért nem csak a függetlenen van a szó, hanem a pályakezdőkön. Tehát mi nagyon szeretnénk tényleg a pályakezdőknek lehetőséget adni. Úgyhogy ezt úgy fogjuk tudni valahogy üzletileg megoldani, hogy hát egyrészt támogatásokra van szükségünk, másrészt pedig úgy, hogy aki tud, az egy kicsit többet fizet annál, és akkor így tud az, aki nem tud fizetni, az pedig játszani.
Aha.
Tehát így van kitalálva.
Mikor
rendszer. Január 1-én nyitunk.
Ez már 1-én rögtön?
Bizony, hát úgy, sőt, december 31-én van egy nagy...
Még igen. Mindenki bepiál hajnalig, és utána...
Nálunk. Tehát december 31-én fogunk nyitni.
Már lesz szilveszteri buli.
Így van, egy nagyon nagy bulival. És az az elképzelés, ennyit elárulhatok, hogy minden teremben lesz valami program, és azért ez elég sok termet jelent. Tehát ott december 31-én érdemes eljönni hozzánk, ott megnézni, hogy
hát
kik is lesznek ott.
Hát akkor nem nyitottak, akkor már
hát tulajdonképpen 31-én, igen, az egy ilyen megnyitó buli. Ott lesz egy nagy szilveszteri buli, és aztán január 1-től akkor működünk és nyitunk. Valószínűleg 1-én még pihenünk, de 2-én már biztos, hogy program lesz. Novembertől már elkezdjük árusítani a jegyeket a januári programra. Szóval most már ez nem sokára oda lehet. Most ott minden nap ott vagyunk, és már a kivitelezések lassan elkezdődnek, tehát
valamit el akartál mondani a beszélgetés elején.
Igen.
És az mi? Mert azt én már elfelejtettem.
A Fremantle programról akartam egy kicsit beszélni.
Na, egy kicsit.
Szóval, hogy a FreeSF az nem csak arról szól, hogy előadásokat hoz létre, meg befogad, meg oktatás van, hanem van egy nagyon fontos része, ez a társadalmi felelősségvállalás. És ezen belül ez a Fremantle program egy iszonyú fontos dolog. Mi a kék vonallal és pszichológusokkal együtt működve kidolgoztunk egy olyan programot, amikor három lába van. Az egyik a nálunk tanulóknak a mentális felkészítése. Vannak egyéni foglalkozások is, és csoportfoglalkozások is. És ez nagyon fontos. Tehát ezt te is tudod, én is, mindenki, aki színházban dolgozik, hogy ez egy idegrendszeri munka. És velük foglalkoznak abszolút a pszichológusok, és benne van az órarendjükbe. A második az a középiskolások, akiknél, nem tudom mennyire tudod, a kutatások szerint ma Magyarországon a 15 és 25 év közöttieknek 78%-a küzd valamilyen mentális problémával. Szorongás, depresszió, önbántalmazás, önsértés. Tehát hozzájuk kidolgoztunk ugyanúgy egy programot. És a harmadik terület pedig az idősek, a 65 éven felüliek, akiknél a városon belül az elmagányosodás, mint olyan, az egy nagyon komoly probléma. Tehát ott élnek a lakásaikba, és ugye, hát akikre már nincs szükség, mindig ezt szoktuk mondani, pedig dehogy nem, tehát abszolút szükség van rájuk, és rájuk is kidolgoztunk egy programon. És valójában tudod, ez az a terület, ez a mentális dolog, ami szerintem a legfontosabb. Mert ha egy ország mentálisan nincs rendben, akkor se a művészete nincs rendben, se a gondolkodásmód, semmi nincs rendben. És nagyon-nagyon komoly problémák vannak mentálisan ebbe az országba, az egész világba. De nyilván én most csak ezt az országot nézem.
Mit tudtak csinálni?
És figyelj, csodálatos szakembereink vannak, és nagyon jó programokat dolgoztunk ki. Az a gond ezzel, hogy ez nem tud üzletileg működni, hiszen az van, hogy nem kérhetsz pénzt. Tehát amikor valaki odajön hozzád, egy bántalmazott ember, vagy nem tudom, akkor egyszer nem kérhetsz pénzt azért, hogy te foglalkozz vele, mint pszichológus. Tehát biztos, hogy ehhez...
Hát azért vannak pszichológiai.
Vannak, igen.
Kérnek pénzt,
hát
abszolút
igen.
Kérnek.
De nekünk ugye pont az a, hogy mondjam, célunk, hogy akik nem tudják ezt megfizetni, aha, azok tudjanak ehhez csatlakozni, ehhez a programhoz. Az iskolai bántalmazás, mint olyan az, amiről például van egy ilyen programunk, ami tanároknak felhívja a figyelmét, hogy kell figyelni, mire kell figyelni, mi az, amit a diákok ismerjék föl, mi az, ami egyáltalán a bántalmazás. Szóval, hogy ezek a programok azok, amikre én, ahogy mondtam neked, egész nyáron próbáltam pénzt szerezni, és ez az, amire a mai napig egyszerűen muszáj pénzt szerezni, mert érted, ezt én érzem, hogy muszáj csinálni, és látom is magam körül, hogy egyébként ennek haszna van, tehát uniós pályázati pénzből megcsináltunk pár ilyen programot már, és azok mind látszik, hogy működőképesek és működnek. Szóval valójában én azt gondolom, hogy nagyobb támogatást kell erre a mentális programra, mint a villanyszámlára. Majd legfeljebb sötétbe ülünk, tehát vagy valahogy kiköhögjük a villanyszámlát, de ennek a mentális programnak ennek mennie kell, ennek muszáj.
Szóval, hogy fog kinézni a szabadságháza, mondjuk elképzeléseid szerint pár év múlva? Mi lesz ott?
Szerintem sok-sok ember, sok fiatal, sok idős, sok középkorú, tehát hogy így kortól függetlenül, egy nyüzsgő hely, ahol folyamatosan vannak valamilyen programok, ahova bármikor betérsz, és biztos, hogy találkozol valakivel, vagy éppen szembe jön veled valami, ahova érdemes járni, ahol újítások vannak, ahol új dolgok vannak, ahol tényleg zenétől a képzőművészeten át a színházig és a filmig minden művészet megjelenik, és ahol jó lenni, ami egy biztonságos tér.
Hát úgy legyen.
Így.
Köszönöm, hogy jöttél.
Nagyon köszönöm.
Veszprémi Judit volt a művészbejáró vendége, adunk egy szignált, és jövök a kritikai rovattal. Akkor folytatjuk a kritikai rovattal. Hát először arról, hogy hát ugye Molnár Piroska 80 éves volt, és ugye évekkel ezelőtt már fenyegetett minket azzal, hogy abba hagyja a pályát, aztán szerencsére nem, és ugyan hát a járásával már van némi baj, és ezért sokat ül a színpadon, de elképesztően tud ülni. Tehát, hogy például a Madame Bijouba, hát ezt végig üli. Jó, a legrégén azért egy kicsit feláll, de hát amikor már bemegyünk, akkor is már ott ül, és tulajdonképpen mellette kell bemenjünk a nézőtére, és hogy ilyen jelentőség teljesen tud ülni. Ugye Zsolt és Sándornak ott egy ilyen időszaka, amikor szeretett ilyen, hogy úgy mondjam, ücsörgős színházat csinálni, a Médea volt az első ilyen a Radnóti Színházban, ahol hát Csomós Mari is hihetetlen jelentéstartalmat tudott ülni és ülni és ülni. Ez Molnár Piroskára is igaz. Az is tudható, hogy egyébként hát a Keresztanyú címszerepét is már úgy vállalta el, hogy hát abban azért zömében szintén ülnie kell. róla szokták elmondani, és hát milyen igaz tulajdonképpen, hogy mind művészileg, mind emberileg. Tehát, hogy nagyon nagy színész lett, és közben társadalmi dolgokban időnként megszólal, kiáll bizonyos esetekben, bizonyos ügyekért, támogat fiatalokat, és közben maga is még, hát igen, jelentős alakításokat nyújt, akkor meglepőeket, hát pár éve még a Brand Rózában például egy kislány szerepet is játszott, ugye a Tália lett neki hát a művészi otthona, és hát azt mindenki tudja róla, hogy hát ott volt a Kaposvári Színháznak a fénykorában, és hát elképesztő, miket játszott ott össze. Volt például a Jelenetek egy kivégzésből című produkció Asset Tamás rendezésében, azt soha nem fogom neki elfelejteni, egy ilyen férfi és élethabzsoló festőnőt játszott, hatalmas, nagy hanggal, és elképesztő vérmérséklettel, és közben rengeteget lehetett rajta nevetni. Sokan gondolják, hogy egyébként ő az életben valami ilyen típus, nem, egyáltalán nem, ő ez a halkszavú, szerény ember, és hát ugye Kaposvárhoz kötődik a Csárdás királynőben Cecília eljátszása is, Mohácsi Jánosnak abban az emlékezetes rendezésében, amiből ugye amikor a tévé is leadta, akkor lett belőle azért némi botrány, mert sokan fölháborodtak, hogy hát ugye ez nem ez a klasszikus Csárdás királynő volt, hanem Mohácsi komolyan vette, hogy hát ez bizony az első világháború idején játszódik, és hát a harmadik felvonás díszlete egy hadihajó volt, ami hát aztán végén el is süllyedt, tulajdonképpen a rendszer elsüllyedését is szimbolizálva. Filmen is alakított nagyon jelentőseket. Számomra már talán legfontosabb a Szász János filmjében, a Nagy füzetben alakított ugye egy ilyen kemény nagyanyát, aki az unokáit megtanítja a túlélésre, a rideg körülmények között is a létezésre, ezért Karlovy Váriban ugye abszolút díjat is kapott a fesztiválon, de eljátszotta az ellenkező nénit is, a csupa kedvességet, a Bors nénit több százszor a Kolibri Színházban. És hát az kedves történet, hogy két Bors néni előadás között vette át a Kossuth díját, amit bizony ott felejtett az öltözőjében, mert hogy ő mindig annyira arra koncentrált, amit a színpadon ő csinált, ugye régi mondása neki, hogy a szakma annyit ad vissza, amennyit beleteszel, és erre bizony rátette az életét, hát tudható, hogy Ötvös Péter zeneszerző volt a férje, akivel nagyon szerették egymást, és választás elé került, ugye hát Ötvösnek a világkarrierje érdekében kint akart élni külföldön, és Piroska választás elé került, hogy megy, de hát akkor feláldozza a pályáját, vagy marad, hát akkor viszont feláldozza a házasságát, és hát ez utóbbi történt, viszont hát nekünk így elképesztő, mi mindent képes ő mind a mai napig adni. Köszöntöm innen a Klubrádióból is jó nagy szeretettel. Akkor beszéljünk most egy új produkcióra, hát mondjuk általában új produkciókról beszélünk. Jégvarázs, hát ugye ezt rengetegen várták. Ez az a típusú produkció, amit már ilyen, hát ugye ilyen be is harangoznak ilyen profi módon, hogy elkezdik csepegtetni már nem tudom, több mint egy évvel ezelőtt, hogy a nagy dobása lesz a Madách Színháznak, és akkor sejtetik, és akkor jön, és akkor már tudható a premier időpontja, előbb-utóbb tudható már a három szereposztás is, azt nem árulják el nyilvánosan, hogy melyik a három premiéren, melyik nap ki játszik, ellentétben mondjuk például most az Erkel Színháznál, ugye hát ami Musical Színház lett, ott abszolút kiírják ezt. Szerintem a nézőnek joga van tudni amúgy, hogy mire vált jegyet. Ugye hát ez a Jégvarázs, ez hát 2013-ban jött ki ugye ilyen 3D-s számító gépes animációs formában Amerikában, és hát pillanatok alatt nálunk is láthatóvá lett, és 2014 tavaszán már megvolt belőle a musical verzió bemutatója is a Broadway-n. Hát ugye ez egy ilyen oda-vissza játék, ami nagy filmsikerből hamar lesz musical, vagy akár fordítva, hogy hát musical sikerből, ha jól rémlik, például a Her esetében így volt, hogy ott a színház volt elő, és utána lett belőle a film. Az nagyon helyes volt a premiéren, hogy ugye ott is megjelentek, annak ellenére, hogy a este volt, kis gyerekek is, és bizony a két hát női főszereplő ruhájában, Elsaként és Annaként, mert ugye hát gyerekként indul a történet, akik aztán ugye fölnőnek, és hát erre rájöttek bizonyos ruhaboltok, hogy érdemes lekopintani a jelmezt, és hát árulni. Ezt ugye lehet, hogy korábban ezek a gyerkőcök, mondjuk Miki Egerek, vagy hamupipőkék akartak volna lenni, hát most büszkén jöttek ezekben a jelmezekben, és ugye vannak, hát már a Madásznak vannak amúgy is gyerekelőadásai, tehát föl voltak készülve ilyen jó vastag párnák, és ezt jó volt látni, hogy a gyerekek olyan ügybuzgón többen nem engedték a szülőknek ezeket a párnákat becipelni, ugye, ami rá tud ülni, és akkor hiába ő magas felnőtt előtte, akkor is lát, maguk cipelték be, és olyan, ráültek, és várták a csodát. Egyébként már az előtérben is az is olyan kedves volt, hogy úgy megbámulták egymást az ugyancsak jelmezbe jövő gyerekek, és nézték, hogy kinek pont milyen, és hogy áll jól, és mit tudom én mi. Szóval a Madách Színház azt csinálja, hogy általában évente egyszer bemutat egy ilyen sikert, ami szinte biztosan siker, tehát nagy buktáról nem tudok beszámolni így világsiker esetében. Volt magyar musical, ami nem volt olyan sikeres, bábos se kevés. Tehát itt a néző pontosan azt kapja, amit vár, bemegy egy általa ismert címre, és akkor várja, hogy megkapja azt, amit esetleg filmen vagy máshol már látott, és általában megkapja. Hát tulajdonképpen most is erről van szó, Szirtes Tamás rendezésében. A két gyereke ez a Józsa Anna és Klinkó Manuela, Ugye az alaptörténet az, hogy egyiküknek, Elzának van egy képessége, amit nem tud kellőképpen szabályozni, tehát ilyen jégszilánkokat tud kibocsátani magával, és ebből megsebzi a kishugát, és hát elviszik a trollokhoz gyógyítani, és hát most a fejét találtak, és azt mondja a trollok főnöke, hogy nagyon kell vigyázni, mert ha a szívét, akkor hát akkor az nem biztos, hogy kigyógyítható. Itt ugye jégvarázs, tehát megvannak ezek az ellentétek. Gyerekek számára is könnyen felfogható ez a hidegség, melegség, gonoszság, jóság, szeretet, gyűlölet. Tehát, hogy ilyen egyszerű fogalmakra épül ez a musical, ami egyébként először kapott az animációs filmek között Oscar-díjat, és maguk a dalok is érdemeltek Oscar-díjat, akkor ez még nem volt musical, a musical változathoz hozzáírtak. Ugye több dalt, Galambos Attila és Szente Vajk fordításában láthatjuk amúgy a darabot, és ugye vannak benne slágerek, hát ugye a leginkább ismert ez a Legyen hó című dal. A felnőtt Jégkirálynő Zámbó Brigitta, és a felnőtt Anna pedig Kartfi Aisha, és hát ugye megvan hozzájuk a kellő körítés, természetesen Vizvárdi András díszlete, Rományi Nóra jelmezei, és Tihanyi Ákos koreográfiája, tehát mozgalmas a színpad, és ugye általában egyébként leginkább kedvelt szereplő Sánta László hóemberként, Hoffer Károly tervezte azt a nagyszerű és remekül mozgatható báb figurát, amit tulajdonképpen maga előtt tart, és ez egy komoly bábművészi feladat is, mert mozgatja a lábait, a testét, a szemét, a fejét, és hát közben elvégzi azt, amit egy musical színésznek is kell tudnia, és hát kevésbé hálás szerep, de a gyerekek nagyon szeretik Hansot, a részszarvast, ezt Tóth Dominik adja, ő tulajdonképpen a szószoros értelmével belebújik egy ilyen részszarvas figurának a bőrébe. Sajnálom, hogy nem hajol meg a végén úgy, hogy leveszi a maszkját, és látjuk őt. Borbély Richard adja Krisztofot, aki végül hát segíti nagyon Annát, aki ugye csalódik. Most összekevertem egyébként két figurát, hát Hans nem a rénszarvas, hanem a hős szerelmes, akiről a végén kiderül, hogy mégis ő a gonosz. Sven a rénszarvas, őt adja Rakli Tamás, akkor ezt most helyre tettük, és Krisztóf pedig Borbély Szilárd, akiről a végén kiderül, hogy hát ő is szerelmes Annába, és hát akkor jól egymásé lesznek. Szóval működik minden, helyén van minden, ez az, ami nagy munkával létrehozott, és körülbelül nagyjából biztos siker, abszolút lehet szeretni az előadást. No, beszéljünk akkor a opera az évad nyitójáról, ugye 141. évad, és akkor ilyenkor mindig tartanak egy koncertet, tehát nem operát. Rajna Martin vezényelt, akit én egészen elképesztően tehetséges fiatal karmesternek gondolok, egyébként tehát az operaháznak a vezető karmestere már, és hát ugye hát rögtön nem adta alá, mint hogy egy Tannhäuser nyitány, tehát amiben aztán benne van minden, ha úgy tetszik, a világnak a tombolása. Ugye vezényelt is ő már Wagner operát, ami nem könnyű mesterség. Már ekkor nagy siker volt, aztán jóval kevésbé a Mozart C-moll zongora verseny Fehérvári Zoltán szólistaságával. Ott tulajdonképpen szinte vissza se tapsolták őket. Az olyan lagymatagra és érdektelenre sikerült, pedig maga a mű azért az nagyon izgalmas, ugye egy legenda szerint Beethoven egy muzsikus barátjával, vagy ismerősével sétált, és valaki játszotta, kihallatszott az utcára az ablakon ezt a Mozart C-mollt, és hát azt mondta róla, hogy mi sose leszünk erre képesek. És utána jött egy Beethoven 7. szimfónia, amit viszont maga Beethoven hát az egyik legjobb művének tartott abszolút méltán, és ez remekül is szólalt meg. Tehát, hogy a végére tomboló siker lett, és én ezt azért is tartom fontosnak, mert a zenekari muzsikusok az operaházban, ugye ott lent ülnek az árokban, és viszonylag kevés figyelem vetül rájuk, és azért azt nagyon jó volt látni rajtuk, hogy mennyire örülnek annak, hogy most ők állnak a pódiumon, és hogy nekik bravóznak, és újonganak, és hogy létre tudtak hozni egy ilyen nagyon komoly koncert teljesítmény. Ugye a londoni szimfonikusok, akik viszont a MIPA-ban léptek föl, Sir Antonio Pappano a vezényletével, hát ők aztán abszolút reflektorfényben állnak. Nagyon nagy is volt a várakozás, tehát ilyen, hogy mondjam, alig lehetett bejutni, és zsúfolásig egy jegyen volt, és a végén Zoboki Gábor, ugye a MIPA építésze segített még egyhez jutni, hogy ketten is elmehessünk a koncertre, de hát ez az utolsó pillanatban történt. És tulajdonképpen már azt kell, hogy mondjam, hogy már most sztár zongorista, pedig hát egy egészen fiatal dél-koreai művészről van szó, próbálom mondani a nevét, Seong-jin Cho-nak nevezik, aki hát a Prokofjev második zongora versenyét adta, de előtte elhangzott a Sosztakovicsnak a 9. szimfóniája. Az ember ugye Sosztakovicstól vár valami olyan nagyon mély, nagyon falsúlyosat, és hát ez tulajdonképpen egy könnyed darabja, és rögtön utána nem szoktak ugye hát egymás után egy szimfóniát szünet nélkül, meg egy zongoraverseny bevállalni, jött a Prokofjev második, amiben viszont igencsak mély fájdalom hát gyűlt össze. Tudható, hogy Prokofjevnek meghalt egy olyan ismerőse, egy zenei növendék, úgyhogy öngyilkos lett, és több művet is írt az ő emlékére, ez például az egyik, hát ez mind benne volt, egészen káprázatos előadásban. Majd utána jött Beethoven 5., akit mindenki ismer, teljes tombolás, majd egy kis halk, finom Sibelius ráadás. És hát ennyi fért a művészbejáróba, úgyhogy a Schreckről majd akkor legközelebb. Horváth Ádám ült a hangpult mögött, a kamerákat azok számára, akik hétfőn 3-tól videón is nézik a műsort, Laj Viktória kezelte, én Bóta Gábor voltam, a Viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.